Tamás István, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, az Aréna vendége, társszerzője volt a nyugdíjreformról szóló tanulmánynak, amelyben azt írják, hogy 97 óta se reform, se ahhoz közelítő jelenség nem történt a nyugdíjügyben, pedig a rendszer éppen olyan igazságtalan, hatékonytalan, mint akkor volt, és épp olyan kérdéses a finanszírozása is. Majd azzal folytatják, hogy az első szükséges dolog, hogy a politikusok mondják meg, hogy milyen elvek szerint képzelik el a nagy ellátó rendszereket. Nem azért hallgat a politika, mert csak fenyegetni tudna?
Nem, én azt gondolom, hogy nem. Ugye itt világosan lehet látni, hogy ez különböző módon lehet nekiállni az ilyen, a társadalom javításának, vagy a nagy rendszereknek, a megreformálásának, és van egy olyan tépképzet a magyar esetben, hogy azt gondolják, hogy bízzuk a szakértőkre, majd ők aztán klasszul megcsinálják, és akkor a politikusok meg ne szóljanak bele. És azt látjuk, sajnos, hogy azokban az országokban, ahol ezek a nagy társadalmi rendszerek reformjai sikeresek voltak, ott mindig igenis a politikusok azok nagyon aktívan részt vettek, mert a politikusoknak kell üzemeltetni ezt a rendszert végül is, hosszú távon. Tehát nekik kell megmondani azt, hogy ők milyen típusú konfliktusokat képesek, hajlandók fölvállalni.
Hát nem képesek, nagyon kevés konfliktust képesek fölvállalni a társadalommal, egymással igen, társadalommal nem.
Hát,
mert hogy versenyben maximalizálni kell a szavazatokat, és a két nagy oldal között ezreken, tízezreken szokott eldőlni.
Igen, ez két külön kérdés. Az egyik az, hogy a ideáltipikusan egy politikusnak az a feladata, vagy egy államférfinek, vagy egy ország vezetőjének, hogy a rendelkezésre álló erőforrások, amiket célra lehet osztani, azok mindig szűkösek. Ott mindig konfliktus van, mindig értékek alapján kell választani, vagy érdekek alapján kell választani, ezeknek az eloszlása hogyan történik. Ugye, amiről most beszélünk, az előző eddig beszéltünk, hogy miért van szükség most fiskális kiritásra, és miért van ennek a magyar rendszernek az, hogy államformától és a konkrét politikusoktól függetlenül mindig túl elosz, ez azért van, mert a politikusok megkerülik ezt a fajta döntési felelősségüket, tehát nem döntenek, hogy mi legyen, ezt választom, azt meg nem, hanem mindent adnak egyszerre. És akkor ez egy ilyen ciklusokban, mikor kiderül, hogy ez nem lehetséges, akkor a rendszer összeomlik, és kezdjük előről. De ugye ez az egyik típusú választás, ebben nekik igenis dönteniük kell, ha akarnak, ha nem döntenek, akkor is döntenek. Akkor a döntésének olyan következménye van, hogy a rendszerek, bizonyos ilyen nagy rendszerek szépen lassan lerohadnak, és akkor lehet, hogy ez formálisan tovább húzza a dolgot, és csak nagyobb, hosszabb időtávon borul föl, és döntés. Tehát ebben az értelemben azt gondolom, hogy a politikusnak igenis dönteniük kell ebbe a dologba, el kell mondaniuk azt, hogy ők az ő egyéni preferenciájuk alapján, ami nyilván az érdekeikből vezethető le, milyen típusú megoldásokat tartanak elképzelhetőnek, és milyen típusút nem. Ugye a nyugdíj esetén konkrétan azt, hogy egy nyugdíj szakértőt, ha megbíz, akkor ő viszonylag gyorsan összetud egy konzisztens, szép rendszert rakni, mondjuk azon az elven, hogy ez egy biztosítás, és aki kapja, az annak a nyugdíja szorosan függjön a befizetett bérektől, és ez egy nagyon klasszul elműködő, konzisztens nyugdíjrendszer lesz, de ki fog róla derülni például, hogy Magyarországon ez egy súlyos probléma, hogy az emberek jelentős része az nem a fehér gazdaságban van foglalkoztatva, hanem a feketébe, ezért formálisan ő soha nem fog részt venni a legális tevékenységekben, ezért legális jogszerzés révén nem fog nyugdíjhoz jutni, ergo, mikor megöregszik, akkor valamit kezdeni kell vele, mert nyilván föl fog merülni, hogy mikor nem képes dolgozni, akkor ugyanúgy jövedelempótlásra szorul, és ettől persze a másik nagyon szépen megtervezett rendszerünk az nagyon klasszul elműködhet, csak akkor a politikusnak azt kell mondania, hogy gyerekek, a nyugdíjrendszerünk ugyan hibátlanul működik, de van rengeteg nyugdíjas korú, nyugdíjban nem részesülő, de ezek szerint szociális ellátást igénylő egyénünk, és akkor azok, amit csináljuk. Ezért ebből következően, ha ezt lehet látni előre, akkor el lehet azon gondolkozni, hogy vajon tényleg egy ilyen biztosítási jellegű nyugdíjat akarunk-e? Vagy pedig helyből egy olyan indulunk, ahol tudván azt, hogy a magyar állam úgysem senkit hagyni éhen halni, akár részt vett a legális foglalkoztatásba, akár nem, és ennek olyan típusú megoldások felé mozdulni, amely bizonyos alapfokú ellátást majdnem mindenkinek gyakorlatilag állampolgári jogon biztosít. Tehát ez egy kérdés, amit el kell dönteni. Ebben nincsen jó válasz, ez nem egy technikai, nem egy szakértői kérdés, nem a szakértőnek kell eldönteni, hanem a politikusnak kell ebben a dologban döntenie, hogy ezt a megoldást fogja a másikat. Eleve az egy kérdés, egy csomó országban kérdés, hogy egyáltalán kell-e az államnak ezen a bizonyos, mondjuk minimális jövedelempótláson túl egyáltalán a nyugdíjjal foglalkozni. Tehát, hogy miért kellene a másik felével? Ez nem én mondom, hanem ez egy széles vita. Tehát És ebben a vitában nem a szakértőnek kell eldönteni, mert ez nem egy szakmai vita abban az értelemben, hogy melyik ettől a rendszer hatékonyabb lesz, hanem különböző az elosztási igazságossági hatása, tipikusan olyan példák, amelyek politikai preferenciák alapján a politikusoknak kell eldönteni. Tehát egy klasszikus, jó értelmezett politikai kérdés.
De nem mindig úgy dönt a politikus, hogy az a jó válasz, amiből később lesz
konfliktus. Nem. Dűr. Ugye azokban az országban, én most a cseh nyugdíjreformot is tapasztalom, Csehországban nincsen nyugdíjreform, évek óta küzdenek és próbálkoznak, de nem jutottak még sehova, de a folyamat maga nagyon érdekes. Minden politikai pártnak be kell adni azt, hogy mit gondol nyugdíjreformként, és ezt egy közösen választott, elfogadott szakértői bizottság bizonyos kulcs szempontok alapján elemzi, hogy milyen lenne annak a hatása a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára, a jövedelmek elosztására, a járulékkulcsokra, tehát megegyeztek előre, hogy ezekben a dimenziókban vizsgálják meg. És jól lehet látni, hogy ezek a politikai preferenciák, azok hogy jönnek ki. Ugye ebben az esetben, a cseh esetben 6 párt volt, 6 különböző nyugdíjreformat javaslatot tett le az asztalra. Mindegyik világosan, és a szakértők által egyértelműen olyan volt, a fenntarthatóságot helyreállíthatta. Nem meglepő módon a kommunisták azt mondták, hogy addig kell emelni a járulékkulcsokat, míg az orruk nem vérzik, és nekik ebben van erős preferenciájuk, hogy fizessenek a gazdagok, és a nyugdíjreformnak a degresszivitását növelni. A liberális párt meg azt mondta, hogy minimálisra kell venni a nyugdíjaknak a körét, amire hatókörét, egyáltalán nem kell vele igazságossági elem. Tehát, hogy világosan lehet látni, hogy a politikusok egy nagyon a saját logikájuknak és preferenciájuknak megfelelően igenis tudtak választani. Ugye a magyar esetben azért, ez azért tűnik másképpen, hogy a magyar politikus egy kicsit más, mert az elmúlt években legalábbis a magyar politikusoknak megvolt az a luxusa, hogy ezekben az alapvető kérdésekben nem kellett dönteniük. Pontosan nem döntöttek. Tehát nem kellett feljönniük a felszínre, hogy én döntök, ami azt jelenti, hogy ezt igen, azt követik, hogy az nem. Mert szeretném hangsúlyozni, hogy itt mindig szűkös erőforrások vannak, olyan nincsen mindenkinek mindent megadjunk. Tehát itt választani kell, hogy vajon az igazságosságot, vagy a hatékonyságot preferálom.
Mennyi ideje van a magyar politikának a kérdésre válaszolni? Azt kérdezem természetesen, hogy mennyi idő alatt bukik meg a jelenlegi rendszer?
A jelenlegi rendszer nem bukik meg, tehát ez egy félreértés. Praktikusan soha, egyszerűen ez lehetetlen esemény abban az értelemben, hogy azáltal, hogy nyugdíjasok már ma is a legnagyobb választói réteg, abban az értelemben, hogy elkezdődjen egy kormány, ne fizessek el nyugdíjakat, az nem elképzelhető esemény. Tehát mindig sokkal hamarabb be fog avatkozni. Ez csak Oroszországban fordult elő egyből a rendszerváltás után a teljes zűrzavar állapot. Tehát ez egyszerűen politikus nem engedheti meg magának. Aki ezt megengedi, az nyilvánvalóan tudja, hogy ő többet nem lesz a politikai tényező. Ebből következően ez nem az a kérdés, hogy megbukja vagy nem, hanem arról van szó, hogy milyen olyan intézkedéseket lehet hozni, amivel ezt az egyensúlyt helyre lehet állítani, és azt gondolom, hogy a politikán bizonyos értelemben ebben a kérdésben sok ideje van. Tehát optimális esetben, vagy ideális esetben egy nyugdíjreform az mindig évtizedes távlatú. Tehát ebben a számomra teljesen mindegy, hogy jövő márciusra, vagy 3 év múlvára lesznek meg. Ezért írtuk mi abba a cikkbe is, hogy valószínűleg itt maga a folyamat az fontosabb. Ugye a nyugdíjrendszer egy nagyon hosszú távú dolog, ezért nem érdemes rángatni. Ugye az előző nyugdíjreform és a külföldi nyugdíjreformoknak is az a tanulsága, ahol persze sikertelen volt, hogy ott, ahol nem sikerült egy nemzeti konzenzust kialakítani a nyugdíjreform alap dolgairól, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes paraméteréről, hogy ha szemültetni akarnak, akkor a nyugdíjnak van 50 paramétere, de valószínűleg 5-ről érdemes megegyezni úgy, hogy a fő pártok között, akik valaha is kormányképes erők lesznek, mert ha azt az 5-öt le tudjuk rögzíteni, akkor az összes többi már lehet mozogni, de ahhoz nem érdemes hozzányúlni. Tehát ha nincs ilyen nemzeti konszenzus, és mondjuk nálunk sem volt a 97-es nyugdíjreform kapcsán, akkor az a nyugdíjreform, az a rendszer, amit felállítanak, az egyszerűen elrodálódik, és kudarcot vallhat. A magyar 95-es nyugdíjreform az ebben az értelemben kudarcot vallott, mert az akkor megteremtett intézmények azok működésképtelennek bizonyultak. A nyugdíjrendszer pont ugyanolyan állapotban van ma, mint a reform előtt, tehát ennél nincsen jobb definíciója a kudarcnak, még hogyha ez egy fájdalmas is. És azt gondolom, hogy igenis ebben a folyamatban a szerepet játszott, hogy ez a fajta intézményépítés, konszenzusépítés, maga a folyamat nem volt jó kitalálva. És mondom, azokban az országokban, ahol ma úgy látjuk, hogy jól működő rendszerek vannak ott, azok ott ez a minimális kulcsparaméterekben való, vagy kulcselvekben való megegyezés az megtörtént, és volt, ahol olyan országokban is, ahol a konszenzusnak amúgy sokkal nagyobb hagyománya van, mint nálunk a Magyarországon, ott is hosszú-hosszú időt vett igénybe. Ugye a kedvenc példám Svédország, ahol egy viszonylag értelmes nyugdíjrendszer van ma már, de ott azáltal, hogy a politikusok az elejétől kezdve őszintén komolyan, teljes erőbedobással működtek, hogy 10 évbe telt ez, hogy ezt a konszenzus kialakít. Valószínűleg nálunk nem kéne, hogy 10 évbe, mert ott egy teljesen új rendszert is ki kellett találni, és azt kellett utána minden részletében kitalálni, hogy ez hogyan működjön. Itt valószínűleg a politikának egy sokkal szűke feladata lenne egy elvrendszert, vagy elhalmazva, hogy minimálisan megegyezést kéne tenni, és akkor erre a szakértői munka alapján valószínűleg viszonylag rövid idő alatt lehetne egy értelmes nyugdíjrendszert is csinálni.
Hát erre kevés időt vettem, ezt már látom, hogy ugye a portfólión is olvasható.
Igen, portfólióban is volt
egy rövid változat. Kamenc István, köszönöm szépen, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt az Aréna vendége.